Szeretettel köszöntelek benneteket. Ma délután a királyok első könyvéből fogok igét olvasni, a 21. részből, a 25. versről a 29. versig. Királyok első könyve, 21. rész, 25. versről így szól az ige. Nem volt senki más olyan, aki annyira ráadta volna magát annak a cselekvésére, amit rossznak lát az Úr, mint Aháb, mert félrevezette a felesége, Jézábel. Igen utálatos dolgokat művelt, követte a bálványokat egészen úgy, ahogyan az emóriák tették, akiket kiűzött az Úr Izrael fiai elől. Amikor Aháb meghallotta ezeket a szavakat, megszaggatta ruháját, a testére zsákruhát öltött, böjtölt, zsákruhában is hált, és csöndesen járt kelt. Ekkor így szólt az Úr igéje Tisbeli Illéshez. Látod, mennyire megalázta magát előttem Aháb? Mivel megalázta magát előttem, az ő idejében nem hozom rá azt a veszedelmet, majd csak a fia idejében hozok veszedelmet a házára. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Atyánk, az igét. Köszönjük, Uram, hogy tanúságokra írtak ezek meg. Kérlek, Uram, hogy a Te lelked tegye ellenél számunkra, érthetővé, Te magyarázd azt meg nekünk, Uram. Amen. Amen. Tudjátok, hogy hogy halt meg Aháb király? Ki az, aki tudja, hogy halt meg Aháb király? Így van. Különleges módon halt meg Aháb király. Éppen háborúra készült, ugye abban az időben vagyunk, most Krisztus előtt körülbelül 8-900 évvel menjünk vissza. Tehát olyan 2800 évvel ezelőtt történt, amiről beszélünk. Tudjátok, akkor ketté volt szakadva a zsidó állam. Volt egy északi izraeli rész, ennek volt a királya éppen Aháb. A déli résznek, a júdai résznek volt a király Jósafát. És egyszer csak kitalált ez Aháb király, hogy Jósafáttal együtt menjenek együtt el háborúba, és azt mondta Jósafát királynak, hogy te menjél csak királyi ruhában, én meg majd áruhában megyek. Hát, volt valami rejtegetni valója biztos. És félt a Aháb király akárhogy is, és amikor mielőtt még a háború elkezdődött volna, vagy a csata elkezdődött volna a legelején, az ellenség táborában egy katona csak úgy szórakozgatott, úgy lövöldözgetett, kilőtt egy nyilvesszőt, és az a véletlenül, úgymond idézőjelben ellőtt nyilvessző, eltalálta Aháb királyt. Áruhába volt, páncél volt a ruha áruha alatt, és úgy írja a Szentírás, hogy ahol a páncélok össze voltak, illetve voltak kis bőrszíjak, pont oda betalált. Fantasztikus véletlen. Fantasztikus. Tényleg az? Egy fantasztikus véletlen, vagy egy fantasztikusan jól irányzott lövés? Ez itt a kérdés. Fantasztikus véletlen volt, amikor Dávid eltalálta Góliátnak pont azt az egy helyét. Fantasztikus véletlen, vagy egy fantasztikusan jól irányzott lövés. Fantasztikus véletlen volt az, amikor Mózes kirakták a Nílusra, hát nem egy kis folyó, ugye Dunában vetekszik, vagy még nagyobb talán, és pont megtalálta a fürdöző fáraó leánya. Fantasztikus véletlen, vagy fantasztikusan jól irányzott időzítés? Ezek költői kérdések. Tudjátok rá a választ. Isten lőtte ki azt a nyilvesszőt, Isten volt az, aki a nyilvesszőt pontosan a helyére lőtte, és volt pontosan az volt, aki Isten fogta azt a nyilvesszőt, és akkor tudta, hogy hol van a páncél, a két páncél illeszkedésénél az a kis rés. Milyen Istenünk van nekünk? Aki csak úgy nyilazgat, tudja a mi réseinket, tudja, hogy hol van a mi kis úgymond vastag bőrünk között a repedés, ahol el lehet minket találni, ahol fáj is néha. Ilyen Istenünk van? És aztán, amikor már betelik a pohár, akkor meghúzza az ő nyilát, pif! Tudtam én, hol a te gyenge pontod, Bakai László, eltalállak, oda neki. A Aháb királynak itt vége lett. Ilyen Istenünk van? Nem ilyen Istenünk van. Olyan Istenünk van, ez már szerintem az ítélet nyilvesszeje volt a Aháb királyon. Ez az ítélet nyilvesszeje volt. Én végignéztem Aháb király történetét, és azt láttam, hogy Isten nyilazgatott ő előbb is Aháb királyra. Nem is egyszer nyilazgatott Aháb királyra Isten. Én három nyilvesszőt összeszámoltam, ami Isten kegyelmének a nyilvesszeje volt Aháb király felé. És a végén volt csak az ítélet nyilvesszeje. Melyik voltak Isten kegyelmének nyilvesszői Aháb király felé? Ahábról a legismertebb történet szerintem, amit hívő berkekben mindenki ismer, amikor az Isten ítélet volt a Kármel hegyen. Tudjátok, ott voltak a Baál profétái, meg ott volt egyedül Illés. Csak ők. 450 Baál proféta Illéssel. 450 Baál proféta, aki ott settenkedtek a megrakott áldozat körül, vagdalták magukat, már folyt a vérük, egész nap ott voltak, és ott volt Illés, aki leöntötte még az áldozatát 12 vödör vízzel, éppen a héten olvastuk a gyerekekkel, 12 vödör vízzel öntötte le, közte folyt a víz, és a hatalmas dolgot az esti áldozatnál történt mindez. Tehát még a módja is meg volt, szépen sötétedett már, amikor egyszer egy hatalmas tűzcsóba leért az égbe, és felemésztette a Illésnek az áldozatát, és nyilvánvalóvá lett, hogy ki az igaz Isten. Szerintem ez volt az első nyilvesszője Istennek, Aháb szívében. Aháb, azt tudjuk Ahábról ezelőtt, hogy azt írja róla a Biblia különben, hogy 22 évig volt Izrael király, és még gonoszabb volt, mint az elődei. Jeroboám védkét követ. Tehát Jeroboámnak, tudjátok, az volt a védke, hogy felállította a két aranybordjút, és arra kényszerítette, szép szóval, a népet, hogy ő azt az aranybordjút imádják, meg azt mondta, hogy azt hoztak őket Izraelből. De ezen kívül még tetézte a bűnt, hogy elvette a szidóniaknak, a királyának a lányát, Jezábelt, aki még bűnösebb dolgokra vitte őt rá. És egyszerűen csak ment, kúszott Aháb egyre mélyebb, süllyedt, és Isten először kilőtt egy mentő nyilat, hát ez nem egy kis nyíl volt, egy hatalmas, egy erő demonstráció igazából. Lásd meg a háb, ki az igaz Isten? Ez annyira nyilvánvaló volt, egy tűz lecsap az égből, és nem olvasjuk tovább, hogy a háb bármit is tett volna utána. Nem olvasunk semmit, talán annyit lehet olvasni a háb királyról, hogy nem ő kezdte el utána üldözni Illést, hanem már a felesége, Jézabel. Ez volt szerintem első, Istennek az első kegyelmi nyilvesszője. A második nyilvessző mi volt Aháb életében? Samária városát tették az északi országrész központjává. Ott volt dicsőséges Samária városa. Igen ám, de Ben-Hadad Arám királyának megtetszett ez a város, vagy úgy gondolta, hogy ott jó zsákmányra lehet szert tenni, és nem egy magával jött Samáriát elfoglalni, hanem maga mellé rendelt még 32 királyt. Most képzétek el, 32 király, meg még az arámok, tehát 33 király a saját maga seregével. A Szentírás úgy mondja, ez nagyon szemléletes, Izrael fiainak tábora olyan volt azokkal szemben, mint két kis kecskenyáj, az arámok viszont ellették a földet. Körülbelül ilyen volt. Aháb király kinézett Samáriából, meg ott a két ütközet is volt igazából. Mind a kettőt elvesztették az arámok, és szétnézett Aháb király, hát kispondók vagyunk. És ott meg mindenütt, ahol csak a szem ellát, mindenütt csak az ellenséges katonákat lehetett látni. Mi történt mégis? Isten hatalmas győzelmet adott Aháb királynak. Egyszer az arámok azt mondták, az két ütközet volt az elsőnél, hát azért győztek biztos a zsidók, mert az ő istenük a hegyek istene. Aztán hát Isten ezt nem hagyja szó nélkül. Hát ha így gondoljátok, akkor kell még egy ütközet, hogy megmutassam, hogy a völgyek istene is vagyok. Úgyhogy szépen kint mentek a pusztára, ott is harcoltak az arámokkal a zsidók, és ott is győztek. Na hát Aháb király láthatta, hogy az esélytelenből, a nulla esélyből, zéro esélyből egy hatalmas győzelmet adott neki Isten. Ez volt Isten második nyilvesszeje, ami mindig kegyelmi nyilvessző volt, tér észhez Aháb. Nézd meg, hogy én vagyok az Úr. Nézd meg, hogy én vagyok a hatalmas, aki mindenek felett uralkodom, mindenek felett létezem, és aki egyedül képes vagyok győzelmet adni, a lehetetlenből lehetségest kihozni. Második nyilvessző. Érik szépen Aháb életét. Harmadik nyilvessző szerintem az volt, amikor Aháb király palotája mellett ott volt Nábótnak egy szép kis szőlője. A király pedig megkívánta ezt a szőlőt, és mikor elkérte Nábóttól, Nábót nem akarta odaadni. Azt mondta, hogy nem adhatom oda. Ez atyai örökségem. Istenfélő ember volt Nábot, nem tehette meg ezt Izrael törvényei szerint. Elment Aháb király, mint egy gyerek, befordult a fal mellé, durcázott, és nekem semmi nem megy. Hát igen, pedig annyira szeretném. Oda ment Jezábel, azt mondja, mit sírsz itt? Hát te vagy a király Izraelben. Felvédett Jézábel, Aháb király felesége, két hitvány embert, így írja a Szentírás, akik hamis tanúbizonyságot tettek Nábót ellen, és megölték végül is Nábótot, a hamis tanúbizonyságra, mert azóta azt tették bizonyságul, hogy káromolta Istent, és káromolta a királyt. Innentől kezdve, hogy ez megtörtént, megjelenik megint Illés, és kihirdeti, hogy mivel te ezt tetted, mivel te így bántál Nábóttal, így szereztél földet, így foglaltad el, ezért Isten nem fogja kímélni se a te életedet, se az utódaid életét. Amikor Isten egy ítéletet hirdet, az még azt jelenti, hogy ha megtérsz, még mindig van kegyelem. Amikor Isten kihirdeti az ítéletét, az azért hirdetik, hogy még mindig megtérhetsz. Nézzétek meg, mi történt. Egy nagyon érdekes dolog. Egy olyan, le van írva Aháb királynak ez a megtérése, amikor igazából én azt gondolom, meg tudta ragadni ezt az isteni kegyelmet, megalázta magát. Nem alázta meg Aháb király akkor magát, mikor látta a hatalmas tüzet. Nem alázta meg Aháb király akkor magát, mikor látta a hatalmas nagy győzelmet. De amikor kimondta Illés szó szerint szemtől szembe neki, hogy ez a bűnöd, ez lesz a büntetésed, megalázta magát. Nézzétek meg a mi életünket, csak egy kis rövid kitérő. Hogy esik nektek, hogy esne nektek, ha valaki oda menne hívő testvér hozzátok, szemtől szembe. Kemény dolog. Akár egykorú, akár idősebb, akár fiatalabb, és megmondani, nézd, te neked ez a vétked. Te ezen a téren rossz úton jársz. És hogyha ezt így folytatod, nem lesz jó vége. Gyülekezett szakadás. Szerinted, tud, ez biztos. A másik, testvéri kapcsolatok felbomlása. Harmadik, elhagyom az Úr útját. Negyedik, soha többet nem akarom látni a hívőket. Ötödik, és itt sorolhatnám, egyre depresszívebb gondolatokba elmények. Egyszerűen 2021-ben így működünk mi, és azt hiszük, hogy nekünk nem lehet megmondani. Hát nekem mondja, ő mondja, így mondja. Én is ugyanilyen vagyok. Azért merem ezt így nektek mondani. Ugyanilyen vagyok. Nézzétek meg, amikor Erdélyben volt az ébredés, én elolvastam a történetét. Ott kezdtek felébredni a hívők, amikor ment Nagy Károly, és elmondta, hogy te ez vagy. Én ez vagyok. Ezt tettem. És nevén nevezte a gyermeket. Nevén nevezte a gyermeket. Nem csak ez a fajta bűn, az ilyen bűn, nevén nevezte, ez a bűnöm. Ezt tettem. Hogy testvér, te ebben nem jársz az Úr útján. Nekem azt hozta az óriási nagy áttörést az életemben, amikor voltak olyan testvérek, akik elmondták, hogy Laci, ebbe a dologba te vétkes vagy. Ebbe a dologba te nem jól jársz. Nekem azt kellett, nem mondom, hogy mi volt a vétke, most nem akarok dicsekedni, de megmondták, nevén nevezték a gyermeket. És gondolkoztam aztán vissza, hogy vajon ezt nem mondták, vagy nem célozgattak erre esetleg mások is? És rájöttem, hogy dehogy nem. Ott a gyülekezetben, ahol jártam, már célozgattak erre. Már utaltak rá, már körbeírták, de senki nem volt, aki elmondta. Elmondja szemtől szembe. De volt valaki, aki elmondja szemtől szembe, onnantól kezdve hatott. Onnantól kezdve elért. Nagyon-nagyon óvatosan kell ezzel bánni. Érdekes dolog ez. Meg kell tenni, de nem teheti meg ezt akárki. Csak azt teheti meg, akit Isten erre felhatalmazott. És nem teheti meg akárhogy, mert ez olyan, mint Isten igéjével nem vagdalkózunk. Műtőkés csak műtősnek a kezébe való. Csak az vegyen orvosi szikét, aki orvos. Nem mehetek oda a testvérem életébe, hogy kiszedjem a szálkát, mikor az enyémben meg ott lóg a nagy gerenda. És okoskodhatok, és megmondhatom neki, tedd be a bűnöket, az enyémben meg ott lóg ki a nagy gerenda. és úgy belekaszálok a más életébe, hogy ez nem azért fog elhagyni egy gyülekezetet, vagy nem azért fog éppen tökre a hívőket egyáltalán elhagyni, mert az igazat mondták neki, hanem azért, mert nem jól mondták, mert nem az mondta, aki kellett volna. Nagyon-nagyon érzékeny terület. Mégis azt gondolom, hogy ez egy hiányzik közöttünk, hogy szemtől szembe valaki megmondja az igazságot. Hiányzik az olyan ember, aki képes ezt megmondani. Hiányzik ilyen emberek. Ez az ilyen emberré fel lehet növekedni. Az ilyen embernek meg lehet érni. De nem teheti meg bármikor, bárki, és ettől óva intek mindenkit, de ezeket azért gondoltam, hogy elmondom nektek, hogy gondolkozzatok ezen, és a ti elmétekben, szívetekben ezek kihajtsanak jó értelemben ezek a gondolatok. Nézzétek meg, volt egy ember, Illés, Isten felkent szolgája, Isten küldte el, nem magától indult el, és azt mondta pontosan, amit Istentől átvett. Se többet, se kevesebbet. Tökéletesen célba talált. Éppen úgy, mint az a nyilvessző Ahab páncéljában. Másképp nem talált volna célba. Inkább csak halálra sebezte volna, amikor még nem kellett volna halálra sebezni. Mi lett az eredménye? Ahab, mikor meghallotta ezeket a szavakat, megszaggatta a ruháját. A testére zsákruhát öltött, bőjtől zsákruhában hát csöndesen járkelt, megalázta magát. Én azt mondom, hogy ez egy etalonja a bűnbánatnak. Mikor valakinek a szívében valódi bűnbánat van, ez talán egy tökéletes leírása annak. Nézzétek meg! Megszaggatta a ruháját. Amikor valaki megszaggatta a ruháját, az mindenki látta. Az nem lehetett elrejteni. Abba a ruhába jár Aháb király a széttépett ruhájában, a szolgái előtt, a mosónője előtt, a szakácsa előtt, a felesége előtt, a gyerekei előtt, és látták, hogy hát valami baj van a királlyal. Most valami van. Azt mindenki látta. Egyszerűen. Ő azt nem tudta eltitkolni, nem is akarta eltitkolni. Nem szép kürtölte, csak egyszerűen az látszott rajta, hogy ő terhet hord. Ő neki van valami vétke. Ő van valami, ami nyomasztja, ami miért Isten előtt vezekel. Nagyon fontos ez. Amikor valami bűn van bennem, amikor valami ér engem, amire Isten rámutat, azt láthatóvá kell tenni. Hát ez megint egy veszélyes terület. Mindenkinek szét kell kürtölni. Szó se legyen. Isten előtt láthatóvá kell tenni, mint ahogy a megszakított ruha is látható, és az előtt kell láthatóvá tenni, aki ellen esetleg vétettem. Mi történik még? Testére zsákruhát öltött, érezte saját bőrén, hogy vétkes. Saját bőrén érezte, hogy vétkes. Nem úgy volt bűnbánata, hogy egy mulandó érzés, hanem azt akarta érezni a bűneinek a súlyát. A bűnt azt érzi az ember. És nézzétek, még az van ideírva, hogy éjszaka is abban hált, még éjszaka is azon gondolkozott. És aztán csöndesen járt el. Isten kegyelmének nyilvesszeje telibe találta, és válaszol Isten kegyelmének erre a nyilvesszeire. De nézzétek meg, hogyan végződik a Ahab királynak az élete? Az ítélet nyilvesszeivel. Miért? Hát megalázta magát. Miért kapott akkor még egy ítélet nyilvesszeit? Azt gondolom, nem volt valami ott rendben, mert ő még bujkált. Utána megalázta magát, de amikor indult a csatába, még mindig bujkált. Ő még mindig áruhába ment. Még mindig nem tudott valamit lerendezni. És ez egy óriási felkiáltójánál, egyszerűen számunkra is. Tegyük fel magunknak a kérdést. Van-e mit takargatnom? Van-e mit bujkálnom? Mert tudd meg, hogyha bujkálsz, hogy tudjam meg én, ha valamit kell, hogy rejtegessek, akkor egyszerűen úgy is el fog érni Istennek a nyilvesszeje. Isten kegyelmének a megnyilvánulása Ahab király életében. Elég kemény szavak voltak. Nem akartam titeket vasárnap délután így leterhelni, de ezt el kellett mondjam. Most elmondok Isten kegyelmének másik megnyilvánulását Ahab kortársán. Ahábnak a kortársa vémérnek másik serpenyője, Illés. Ahab, én úgy fogalmaztam meg magamban, Ahab az ember, akit Isten nyilazgat, akire Isten szépen lövi ki a nyírveszői. A megcélzott ember Ahab, Illés a másik. Illés úgy fogalmaztam meg magában, Illés a rejtőzködő ember. Illés az igaz ember. Illés az az ember, akinek szintén megnyilvánul az isteni kegyelem az életében, aki szintén követ az isteni kegyelem az ő életében, de teljesen másképp, mint Aháb életének. Aháb életében. Nézzétek meg, Ahábot szerette Isten, és ezért végig nyilazgatta, megmutatta a hatalmát, így megmutatta, úgy. Nem hagyta el Aháb királyt Isten. Illést is szerette Isten. Illést is követte, de az ő életében másképp mutatta meg az ő kegyelmét. És ez azért fontos látunk, mert valamennyi így vagyunk, Isten megmutatja rajtunk a mi életünkben az ő kegyelmét és szeretetét. De nem pont ugyanazon a módon. Az egyik testvérnek abban mutatja meg a kegyelmét és szeretetét, hogy ad neki értelmet. Ad neki egy szaktudást, ad neki lehetőséget, hogy tudjon segíteni másnak. Ad neki vagyont, ad neki, nem is tudom, egy olyan lelkületet. Ad neki olyan szemeket, amiket másnak nincsenek, hogy meglát olyan dolgokat, mint más. Ebben mutatkozik meg. Sokféleképpen Isten kegyelme minden egyes ember életében külön. És nézzétek meg, hogy Illés esetében hogyan mutatkozott meg Isten kegyelme. Illés odament, így kezdődik az egész történet, még a Kármel-hegyi ítélet előtt, ugye az azért volt, utána esett az eső, hogy 3,5 évig nem esett az eső. Illés oda ment Aháb király, és azt mondja, mostantól kezdve nem lesz eső, nem lesz harmat, ez a harmad dolog, ez elgondolkoztató, még harmat se, csak az én szavamra. Ezután ezt elmondta Aháb királytól, viszont látásra Illés megmondta, hogy menj a kerít patakhoz, és ott majd én táplálak, meg itatlak. Illés fogta magát, elbújik először, elmegy a kerít patakhoz. Az újfordítású Biblia azt mondja, hogy egy ideig ott volt. A Károly egy kicsit keményebben fogalmaz, néhány nap múlva azonban elapadt a patak. Csupán néhány napig volt ott. Elmeséltem ezt a történetet a gyerekeknek, és mondtam nekik, hogy hát ez a Illés ez azt hitte, hogy na, megmondtam Aháb királynak, most már elbújok ott szépen a pataknál, csinál magamnak is kunyhót, el leszek ott egy ideig, ő nem tudom, hogy tudta, hogy 3,5 évig nem lesz eső. Elveszik, és ott, mint egy jó bujócskába bevackolja magát az ember a bokorba, a többiek keresik, ő meg ott gubbaszt, a végén már lehet, hogy mindenki már éppen focizik, aztán kijövök már, hogy engem ott hagytatok, hát én nem találtatok meg. Én sokszor jártam egy bujócskázba, mikor gyerek voltam. Mondtam a gyerekeknek, hogy volt egy, mikor mi bujócskáztunk, olyan helyen bujócskáztunk, mikor gyerekek voltunk, ahol egy hatalmas nagy tér volt, egy pálya, az a Kner pálya, Nádassoronak ismeri, és körbe-körbe fák voltak ültetve. Meg volt benne egy épület, egy oszlop, egy lőfal, tehát olyan bujóhely nem nagyon van. Fantasztikus jót bujócskáztunk. Megkérdez, hogyan, mikor nincs bujóhely? Hát úgy, megmondták a gyerekeim ezt is, hogy ez nem sima bujócska volt akkor, hanem bujócska-fogócska. Az bujócska-fogócska volt. Amikor az volt a lényeg, hogy elbújsz egy helyre, ott nem maradhatsz, mert ha ott maradsz, tudni, hogy el fognak kapni, hanem folytonosan változtatni kell a helyedet. Fatörzsek mögé bemenni, fal mögé, vagy lelapúszott, nem tudom, volt egy kis salak. Tehát ez bujócska-fogócska volt, ami szintén bujócskának számít, de állandóan változtatnod kell a helyedet, ahhoz, hogy életben maradj, úgymond a játékban. Na, ilyen bujócska-fogócska játékba vitte be Illést Isten. Te nem maradhatsz ott. Nem, ne sátorozzál le, hanem majd mindig ott leszel biztonságban, ott leszel jó rejtekén, ahol én mondom. Ehhez viszont mit kell csinálni? Folytonosan Istenre figyelni. És nézzétek meg, Illés, majd mindjárt fogjátok látni, nagyon többször elbújt az életébe, és amit tudunk az életéről, nagy részt bujkálás volt, azért is neveztem meg úgy, hogy rejtőzködő ember volt. De nézzétek meg, mindig oda kellett figyelnie arra, hogy Isten mit mond, merre menjen, mert különben megtalálták volna. Egy bujócska-fogócska játék. Mikor Isten, vagy mikor Illés elbújt, akkor szerintem Isten is elrejtette az orcáját Aháb király elől. Nézzétek csak meg! 5 Mózesben ez van írva. El vagy engem, és megszegi szövetségemet, amelyet vele kötöttem, de akkor haragra robbanok ellene, elhagyom őket, és elrejtem arcomat előlük. Ezt mondja Isten. Ha elhagy engem, és megszegi a szövetségemet, amelyet vele kötöttem, haragra robbanok, elrejtem arcomat előlük. Ezt mondja Isten. A proféták nem tették azt, amit ők szerettek volna. Minden tettük egy jelképes cselekedet volt. Ha elbújt Illés proféta, az azt jelentett, hogy Isten elrejtette az arcát. Ha elrejtőzött Illés, Isten rejtőzött el a király ellen, a király előtt. Egyszerűen amit tett Illés, az kiábrázolta, hogy éppen mit tesz Isten. Figyeljétek meg! A Isten népe között is vannak olyan emberek, akiknek az életét figyelni kell. Ugyanúgy, mint Illésnek az életét. Amit Illés tett, az kiábrázolta, mert ő Isten szolgája volt, Isten profétája volt, kiábrázolja azt, hogy mit tesz Isten. És én azt gondolom, hogy ma is van Isten népe között vannak olyan emberek, olyan érett, felnőttek, hívő férfiak, akik eljutottak az érett férfiúságra, amiről Pál apostol beszél, akik kiábrázolják azt, amit Isten tesz. Követni kell a hitüket, azt mondja a zsidókhoz írt levél, követni kell őket. Miért? Azért, mert hogyha őt követitek, őket követitek, ezek nem 20-30-40 éves emberek az én véleményem szerint, hanem 60-on felül, ez csak így zárójelben, akkor szerintem Istent követjük. Isten követjük. Egyszerűen, mert ők átvették Istennek a lüktetését, Istennek a ritmusát. Mi volt a következő bujóhelye Illésnek? Azt mondja Isten Illésnek, hogy most pedig, mivel kiszáradt a kerítpatak vize, menj már el a Szidonbeli Sareptába, majd ott egy özvegyasszony gondoskodni fog róla. Hát ismerjük ugye a történetet, hogy az utolsó kis vékaliszt, az utolsó kis olaj, mindig ezzel, én is ezzel lealkattam, hogy hát igen, meg özvegyasszonyhoz bemenni, hát ott nem gondoltak esetleg rosszat, a népek, vagy valami. Most azok, amikor olvastam ezt az igét, egy érdekes dolgot figyeltem meg, lehet, hogy ti már ezt megfigyeltétek. Tudjátok, hogy honnan származott Jezábel? Szidonból. A szidóni király lánya volt. Hát mit tesz Isten? Menj már el a szidóni Sareptába. Egyből kiverte szerintem a hideg verítény Illést. Hát menjek az oroszlán barlangjába, úgymond. Hát oda küld az oroszlán barlangjába. Isten, gondoljátok el, menj már el a szidóni Sareptába, Jezábel apukájához, és ott szépen ott elbújhatsz majd nála egy ideig, és egy özvegyasszony fog táplálni. Fantasztikus kegyelem. Oda küldi Isten az oroszlán barlangjába, hogy a legnagyobb veszélybe oda, nem gondolja senki, hogy oda kellene, hogy menni, ott lenne a legnagyobb veszélybe. Az ő ős ellenségének az apja ott lakik. És nézzétek meg, totális biztonságban van. Totális biztonságban. Teljesen mindegy Istennek, hogy hol van az ő szolgája. Aki az ő szárnyai árnyékában lakozik, ott talál menedéket, bárhova megy, és az ellenségben ott is biztonságban. Eszembe jutott, mikor ide eljutottam, hogy tudjátok, volt, amikor Dávid elbújt a filiszteusokhoz Saul előtt. Soha nem értettem, Dávid mit keres a filiszteusoknál? Ez egy hitbeli kilengés volt nála? Vagy egyszerűen megbotlott a hitbe, vagy mi volt ez? Egy varga betű volt az életében? És én mikor erre jöttem rá, hogy Illést oda küldte Szidonba, miért ne küldhette volna Isten lelke Dávidot a filiszteusok közé? Az ő ős ellenségé egy nagyobb biztonságot adott ott neki Isten, mint Saul mellett a saját népe között. Nagyon érdekes dolog. Nézzétek meg! Isten a legnagyobb veszélybe ott is megmutatja a kegyelmét, az ő őrző, megtartó és bújtató kegyelmét, ezt tudom mondani, elbújtat a veszély ellen. És a harmadik dolog, amit fölírtam, a Illéshez, a rejtőzködő ember, amiben szintén Isten megmutatja az ő kegyelmét, amikor, tudjátok, megvolt a Kármelhegyi ítélet, Jezábel azt mondja, hogy Illés, elkaplak. Illés fogta magát, és elmegy szépen a júdai Beer-Sebába, egészen addig nem megy, míg a híres, nevezetes rekettje bokorhoz elér, és ott letelepszik. És azt mondta, hogy uram, vedd el az életemet, meghalni szeretnék, elég volt, nem bírom tovább. Ismeritek a történetet, szerintem nem újdonság ez számotokra. És akkor erről az egy kis esetről, mikor Illés ott bubbaszta a rekettje bokor alatt, talán könyveket is írtak, hogy a depressziós hívő, meg a ilyen dolgok nagyon szépen ki lehet ebből hámozni. Illés megint csak elbújt. Megint csak bújdosik Illés, nem Isten küldi, ő megy, egy rekettje bokor alatt van, hát ott nem tudom mennyire lehetett elbújni, de szerintem nem ez a lényeg. Ennek a történetnek nem az a lényege. Meg nem is az a lényege, hogy Illés kesereg meg, hogy most már feladja az egészet. Hanem az a lényege szerintem ennek a résznek, hogy elment Illés a júdai Beerszebába. Miért oda ment? Nem küldte Isten. Mit keresett a júdai Beerszebába? Úgy tudjuk, hogy Illés a Tisbeli Illés volt, tehát Tis városába származott, az a Jordántól keletre van. A kerítpatak, ahova küldte Isten, az a Jordántól keletre van. Szidón, ugye ez a tengerparti város, Tírus és Szidón híres kereskedő városok történelemből is tanuljuk, de Beerszeba az meg lent van délen Júdában. Mit keres arra? Hát alapból Izraelnek ott a profétája, főleg mit keres a júdai Beerszebában? Én amikor gondolkoztam, én valahogy arra csendült rá a szívem. Tudta nagyon jól Illés, hogy mi történt Beerszebában egyszer, nagyon régen. Ott volt az a beerszebai hely, ahol Jákobnak megjelent egyszer Isten. És egyszerűen Illés Istennel akar találkozni. Uram, nagy bajba vagyok! Nem tudom, hova menjek. Nem mondtad, hogy bújjak el. Nem mondtad, hogy mi lesz itt a égből jövő tűz után, meg mikor esni fog az eső. Én erről semmit nem kaptam. Addig rendben, hogy nem fog esni az eső 3,5 évig. Na, de mikor esik az eső, mit csinálja? Hova menjek? Menjek a kerítpatakhoz? Minek? Hát itt is vannak patakok. Menjek Sztíva vagy Szidóba vissza? Nem tudok visszamenni, mert már az özvegyasszonynak is van kenyere. Hát én is tudok magamnak kenyeret keresni. Menjek, uram, oda, ahol egyszer megjelentél. Nem, nekem megjelentél valakinek. És megy oda, ahol Istennel reméli, hogy találkozom. És nem a rekettye bokortól várja a menekedést, nem onnan várja az elrejtést, az elbújást. Istentől várja. Istentől várja Illés végig, hogy ő elrejtse őt. Két ember. Az egyik nagyon kemény, Aháb, és kemény üzeneteket hordoz az ő élete. A másik Illés, az élet, Istennek hatalmas szolgája, aki állandó bújdosásban és rejtőzésben élt, úgymond nem lehetett róla látni, hogy ő egy Isten embere, mert mindig csak menekült, és mind a kettő életében megnyilvánul Isten kegyelme. Nézzétek meg! Totál ellentétes emberek, totál más élethelyzet, totál más életút. Az egyik az pompából élt végig, az egyik az jól élt, bármit megtehetett, Illés, hát rekettye bokor, egy patak, úgy egy özvegyasszonynál, így tehet az élete. És nézzétek meg, mind a kettőt szereti Isten, mind a kettőt. Mind a kettőre ugyanúgy gondoskodik Isten, de teljesen más módon. Teljesen más módon. Pontosan ugyanúgy viseli gondját, és pontosan ugyanúgy árad ki minden kettőre az isteni kegyelem és szeretet, ahogy az neki kell. És tudjátok meg, testvérek, hogy ti is egyek vagytok ezek közül. Egyek vagytok. És ti rátok is árad az isteni kegyelem, de nem úgy, ahogy én rám, hanem úgy, ahogy rád kell, hogy áradjon meg rád. És az különbözni fog egymással, de árad ránk az isteni kegyelem. És az isteni kegyelem meg fog nyilvánulni valamennyünk életében. Mindegyikünk életében, de máshogy. És az azt jelenti, hogy ugyanúgy szeret bennünket az Úr. Ugyanúgy egy nép vagyunk, és ugyanúgy értünk is meghalt az Úr Jézus. A kérdés az, hogy hogy élünk ezzel a kegyelemmel? Hogy élünk ezzel a kegyelemmel? Hálásak vagyunk-e érte? Elfogadjuk ezt a kegyelmet? Megterem legalább egy olyan gyümölcsöt, mint megtermett Aháb életében, mikor megalázta magát? Hát, ennyit szerettem volna mondani. Nem mondok többet. Remélem, hogy ez így elég volt, és úgy megértettétek, amit szerettem volna. Bennem, hogyha egy kívánság kell, igen, hirdetés végén azt mondtam, hogy kívánom nektek azt, hogy örvendjetek a kegyelembe, és éljetek benne. soha ne feledjétek el, hogy milyen jót tett velünk az Úr, és napról napra hogyan visel gondot rólunk, hogyan nyilvánul meg az életünkben napról napra az isteni kegyelem, és fürkészétek, cserkészétek be ezt az isteni kegyelmet. Hogy lássam meg, Uram, a te kegyelmedet. Ne legyek már vak, hogy mennyiben, miben mutatod meg az életemben a jóságodat és szeretetedet. Az Úr legyen veletek. Amen. Amen.
Jó volt így hallani az ige hirdetést, ez a két embernek a sorsa és élete. Ugye mennyire különbözik a vége. Az egyiket harcban elesik, Isten ítélő nyilat találta el, és Isten ítélete érte utól, hiába volt egy megtérése, a másik meg elragadtatik a mennybe. Tehát nagyon különböző ez a két életnek a vége. Szeretnék egy kicsit hozzászólni Akhábbal kapcsolatban. Akháb megtért, valóban volt egy megtérése neki, és olyan érdekes, hogy nem terjed tovább. Azt megkapta az ítéletet, meghal. Te, házad népe, mindenki meghal, de ő elkezdett ugye böjtölni, elkezdett csendben lenni, tényleg, ahogy Laci elmondta, hogy miken ment keresztül, de nem olvassuk, hogy a felesége ehhez mit szólt. A gyerekei mit szóltak, a környezete mit szólt hozzá, nem terjedt ki csak saját magára. És nem is mentette meg, idézőjelben, csak saját magát akkor, hogy az ítélet azonnal nem érte el. És szerintem ez valamilyen szinten a gyengesége volt Akhábnak, ami a egész életében jellemezte. Nem tudta úgymond bevasalni a többieken azt a isteni rendet, amit ő meglátott, hogy Isten szólt hozzám, és én rosszul tettem a dolgokat, nem vitte tovább ezt a megtérés a családján. Nem terjedt ki a megtérés, csak ő saját magára. És ezzel úgymond meg is elégedett valamilyen szinten. És ez egy veszély, hogy én úgymond meg vagyok, de hogy a körülöttem lévők hogy vannak, meg hogy ő rájuk nem terjed ki az én nekem a változásom, az mindig egy gyengeségről tesz tanul bizonyságot. És szeretném kérni, Laci, ha felolvastál ezt az igét, a végét, elolvasnál még egyszer az utolsó két verset? Mert megütötte a fülemet valami, és aktuális most gyermeknapon ez az ige. Mindjárt elmondom miért.
Látod, mennyire megalázta magát előttem, ahá, mivel megalázta magát előttem, az ő idejében nem hozom rá azt a veszedelmet, majd csak fia idejében hozok veszedelmet a házára.
Igen, tehát mit mond itt az ige? Isten egy veszedelmet tervez, és a fiai idejében fog kiteljesedni az ítélet. A fiait fogja érni az, amit ő elkövetett. És ez egy nagy üzenet most számunkra, most a szülők számára, hogy vannak olyan dolgaink az életben, amik látjuk, hogy nem jók. Esetleg tudjuk, hogy elesek valamibe, bűnbe, hát Isten könyörű rajta, mert hiszek a kegyelembe. Új életem van, és felállok belőle. És tudom, hogy valamit rosszul csinálok a családba, akár rendszeresen, vagy tudom, hogy megtűrök valamit, és lehet, hogy mi nem halunk bele. Lehet, hogy attól még hívők tudunk lenni. Meg tudunk térni, és nem veszítjük el a kegyelmet. De az én gyermekem, mert mi lesz? Az én bűneim miatt nem fog esetleg ő elesni? Nem fog elbukni amiatt, mert én így éltem ő előtte? Akhábnak a gyermekei haltak bele szó szerint az ő bűneiben, nem az életében, de a gyermekei élete volt az ára az ő felelőtlen életének. És ugyanígy ez minket is veszélyeztet, hogyha nem élünk felelősen a mi gyermekeink előtt, és nem őszinte szívvel tesszük a dolgokat, és nem tisztítjuk meg a mi életünket, hanem könnyelműen veszük a mi bukásainkat, engedményeket teszünk, és milyen hatása lesz az én családomra, az én gyermekeimre. És lehet, nem is látom meg már, de ő emlékszik majd, és megy a bűnbe bele. És csinálja talán sokkal rosszabbat, mint amit te megengedtél magadnak, és annak a sokszorosát fogja magának megengedni, mert nem tisztítottad ki, nem jártál el helyesen, nem megtűrted magadba ezeket a dolgokat. Tehát ez egy figyelmeztetőnek gyereknapon, úgymond szülőknek, hogy a mi bűneinkben ne halljanak bele a gyerekek. A mi bűneinket ne hordozzák egy életen át, hanem lássák, hogy az apukájuk hogy tisztult meg, az anyukájuk hogy rakott rendben otthon, hogy élte a hívő életét, mert látják, tapasztalják, hogy éljük a hívő életünket. És lássák a jót. Úgy nevelik a gyerekeket, hogy jót vigyenek tovább. És ne úgy, mint Akábnak a gyermeke, akik belehaltak a szüleiknek a bűnébe. Na hát ez a nem annyira kedves üzenetet el kellett még, hogy mondjam, hogy figyeljünk oda, és legyünk illések, akik elrejtőzünk, akik Isten közelében élünk, és a végén elragad az Isten. Hát ilyenek legyünk mindjárt. És most esetleg valaki akar-e még az ige hirdetéshez hozzászólni? Ha nem, akkor a elhangzott gondolatok jegyében imádkozunk.